Köszönöm testvérek, az elmúlt hónapokban három cikket írtam a Református lapjába, mint háromnak ez volt a címe, hinni és gondolkodni. Ebben próbáltam elmondani, hogy milyen a református hit, és ebben summáztam, hogy hit és gondolkodás szép egysége, a református sajátos egyesség. Aztán külön elemeztem a két szót, azt is, hogy hinni, meg azt is, hogy gondolkodni. Aztán külön hangsúlyt tettem erre, hogy és. A kettőnek a kapcsolása az és szócskában teszi igazán sajátossá a mi református hitünket. Most az új sorozatot ezzel kezdem, hogy visszatérek ide az és szócskára. Akik nem olvasták el, azoknak elmondom még azt, hogy ezt az egész témát ezúttal nem a biblia tudományok felől, nem a klasszikus teológiai kategóriák felől közelítettem meg, hanem a lélektan felől. És pedig azon belül a legújabb agykutatás eredményei felől ma már illik tudni minden átlagos a művelt embernek, hogy két hemiszféra, két érteke működik, összeműködik a mi agyunkban, agyidegrendszerünkben, és más funkciója van az egyiknek, más a másiknak, és a bizonyos így köti össze a kettőt, és akkor harmonikus az embernek a szellemi élete, ha mindkét agyférteke működik, és a hidon oda-vissza történnek a közlések, a kommunikáció történik a két agyfér között. Na ezt a természettudományos induló pontot vettem, és ezt vetítettem rá a teológiára, és így írtam meg ezt a három cikket a hinni és gondolkodni témaköréről. Most a harmadik cikknek a végéről elolvasok néhány sort, mert egyszerűen, hogyha azt olvasom, mint hogy körülírom és részletesebben magyarázom. Lehet tudományosan gondolkozni, okoskodni, szövegelni baloldali agyférteke működése, anélkül, hogy az a hidon átkerülne a jobb oldalra. Ekkor áll elő a hideg ész érvelés, az embertelen igazsághajszolás, az inkvizíció, amely azt állítja, hogy meg kell védeni a szent igazságokat. Egyik túlzás, amikor csak a baloldali agy érdeke működik, és nincs kommunikáció jobb felé, a jobb agyférdekére. A másik oldalon lehet a boldog érzések melegségét élvezni, vagy a keserű érzések fájdalmait szenvedni, lehet álmodozni, lehet Isten szeretni, látomásokat látni úgy, hogy mindebből semmi nem jut át a hidon a másik oldalra. Ilyenkor mondja a kívülről szemlélő azt, hogy ez az ember ömleng, érzelgős, kikapcsolja életéből a reális, a racionális világot, a bal agyfértekét. Rövidre fogva az alkalmazást, a protestáns kegyességet a racionalizmus, vagyis a bal agyférteke túlműködése kísérti, ortodoxia, a katolikus és a madivatos szent lelkes kegyességet az érzelmek, a jobb agyférteke túlzásai kísérti. Például akkor igazi a megtérés, a megfelelő erejű érzelmi vihar hitelesíti. Nem az itt a probléma, hogy kinek van igaza, az az igazi probléma, hogy a hit, az és szócska, a hit, az összekötő, átvezérlő, a szellemi életet egységbe hangoló és magas szintre emelő kötés hiányzik. Református módon keresztjének lenni ebben a gondolatkörben maradva azt jelenti, arra törekszem, hogy a két agyfél is, de nem kevésbé a hív is harmonikusan funkcionáljon. Tehát lelki, szellemi életem jobb agyfél legyen nyitott a túlnami világ érintéseinek, inspirációinak, szentlélek áldásoknak befogadására, és utána, erről külön tanulmányt kellene élni az utána szóról, utána törekedjem arra, hogy az ajándékba kapott élményeket a hidon át bevigyem a józan gondolkodás világába, és a szavakba formálás, a verbalizálás útján igyekezzem arra, hogy a most még meg nem ajándékozott emberek számára is érthető módon tegyek tanúságot a szellemi, a mennyei világ gazdagságáról. Tehát bal agyféltek-e értelmi tevékenység, verbális hemiszféra, jobb agyféltek-e intuitív hemiszféra, az és szócska köti össze, amennyiben ez harmonikusan működik külön-külön és a kommunikáció kettő között, akkor vagyunk református keresztények, de persze nyugodtan, hogy akkor vagyunk keresztények, akkor vagyunk teljes értékű emberek. Na most lehetne külön beszélni a jobb agyférteke működésének a torzulásairól és a bal agyférteke másfajta, de ugyancsak torzulásairól. Én most itt kezdem, mert minket protestánsokat sajnálatos módon ez sokkal közelebbről éri, mint a másik oldal húzásai. A verbalizálás, a racionalizálás, az ortodoxia sajátosan református, protestáns kísértés. Itt elmondok most, vagy utalok most négy bibliai történetre, hogy érzékeljük a verbalizálásnak a különböző szintjeit, és figyeljük meg, hogy a verbalizálás mennyire relatív. Az isteni tartalom, az érintés alatt érték, a verbalizálás, ahogyan az illetékes, megajándékozott ember beszámol róla, az már esetleges, és pedig, hogy úgy mondjam, növekvő módon relatív, azért is választottam így a történeteket, hogy lássuk a menetet a relativizálódás felé, vagyis, hogy a szövegelés, a szöveg már nem adekvát, sose lesz természetesen adekvát a tartalomhoz mérten, de mégis mindig más és más. Az első, elég ha csak utalok rá, Ézsaiás proféta elhívásának a története, az a kezdődik, hogy láttam, és egy trón élmény ír le, angyalok, szerápok, Isten trónok, egy látomás ide, láttam. És itt ez már a verbalizálás, hogy láttam, és pláne, hogy a részleteket leírja. Fölvetődik a kérdés, hogy a testi szemével látta, vagy még inkább becsukott szemmel jobban látta, mint nyitott szemmel. Itt van a verbalizálásnak a kérdése. Megtörténhetik, és nagy a valószínűség, hogy csukott szemmel világosabban látta azt, amit látott. Ez tehát az egyik történet. A másik történet a Jákobnak a tusakodása. Ismerjük ezt is, amikor földön futóvá lett, fejét lehajtotta egy kősziklára és aludt. Nem ez a másik látomás, hanem amikor már hazafelé jön, és a családját átküldi a Jakob révén, és ő maga egyedül marad. A szövegünk így mondja, hogy ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. Itt egy egészen különös leírást olvasunk, érthetetlen a mai ember számára. Ez is egy bizonyos verbalizálás, mindenkesül a magyar fordítás. Most itt így mondja, hogy valaki tusakodott, nagybetűvel írja valaki. Egyedül maradt, és valaki hajnal hasadtáig viaskodott vele. Mit tudunk közelebbi terről, amit ő maga elmondott, és amit aztán az utódai nemzedékről nemzedékre megőriztek, továbbadtak, esetleg színeztek, értelmeztek. Tehát verbalizálódott itt is egy Isten élmény, egy túlnami érintés, amit nagyon gyarló és szinte-szinte érthetetlen szavakkal tudunk csak visszaadni. Mi az, hogy viaskodott? Ténylegesen ott volt valaki, és a végén írándult a csípője, és onnan kedve Sántikát. Hogy volt ez? Azt hiszem, érezzük az egyszerű javaslásban, hogy itt valami kimondhatatlan próbált elmondani Jákob a családjának, és aztán ezt tovább örökítették. Valami elmondhatatlan, a verbalizálásnak a nehézsége mutatkozik itt. A harmadik történet, amire hivatkozom, Mózes elhívása, az égő csipkebokor története. Ezt se kell felolvasni, emlékezünk a történetre. Legelteti a nyár, és egyszer csak egy látomás lepi meg őt, egy tüskebokor, egy haszontalan, semmire való csipkebokor, tüskebokor, elkezd lángolni. Oda megyek, megnézem, miért csak ott hangot hall. Itt is egy elhívás történetet olvasunk, és itt is valami titokzatosat, valami különöset verbalizál a Szentíró. Most itt már fölvetem a kérdést, hogy Mózes a szemével látta azt az égő csipkebokrot, vagy netán ő is csukott szemmel látott valamit? Kívül volt a dolog, és ő lépésről lépésre közeledett, aztán állj meg, mert szent, ez az lód meg a tanulnak. Tehát itt egy fizikai folyamat játszódott le, és a testi szemével látott valamit. Vagy pedig azt az ősi titokzatos Isten élményt, aztán nemzedékről nemzedékre továbbadva stilizálták, kivetítették a külső világba, netán, nem állítom, csak megtörténik, kivetítették a külső világba azt, ami az ő belső világában játszódott le. Mereven kötelező a ragaszkodás, igenis egyik lábát a magasik elé tette, és úgy ment oda a csipkebokorhoz. Eretnekség az, hogyha gondolkozom azon, hogy netán egy belső átérés volt ez. A negyedik történet, a tűzötti történet. Mi van azokkal a nyelvekkel, lángoló nyelvekkel, amik ott a szobában rászállt az apostolokra? Ténylegesen látható tűzlángi nyelvek lobogtak ott, vagy pedig az is egy belső élmény volt. Itt is a verbalizálás problémája vetődik fel. Mennyire adekvált ez a leírás, hogy tüzes lámnyelvek lobogtak. Na ezek csak szemléltetések arra, hogy milyen óriási probléma az eredeti, a hiteles Isten élménynek a szavakba öntése. Sohase teljes a siker, a szavakba öntésnél, a verbalizálásnál mindig szükséges, mert ezt a tanúságot, bizonyságot kell tenni róla. Itt van az ésnek a problémája, hogy az eredeti Isten élmény az és hídján, hát a hídon át a balhatfék tekébe érkezvén, ott miféle verbalizálásra sikeredett. Na most a protestantizmusnak tapasztalatom, meggyőződésem szerint két gyarlósága van ebben a problémakörben. Az egyik gyarlósága az, hogy ragaszkodik a betűkhöz, és idegennek tekinti azt, hogy ha megpróbálom a modern lélektannak a kategóriáiban újra fogalmazni azt, amit annak idején, tehát esetleg 1500 évvel ezelőtt, annak idején úgy fogalmaztak meg, megpróbálom belülről átélni az élményt és a 20. század, és netán a pszichológia nyelvén újra fogalmazni azt, ami akkor nagy érvény volt. A protestáns teológia egyik gyakorlata ezt nem engedi. És pedig egy ilyen általában fundamentalista hitbeli megapolása, hogy az úgy történt. Ha arról az, hogy Mózes ment oda a csipkebokor, akkor ne fokoskodjunk. Az úgy történt, hogy Mózes oda ment a csipkebokorhoz. És ha ott a pünköskor lángnyelvekről beszél a Biblia, akkor igenis ott a lángnyelvek robogtak. És ne akarjuk azt mondani, hogy ez az apostolok lelkében játszódott le. Hát szerintem ez az egyik merevsége, gyarlóság a protestáns teológiának, hogy a többi történetben is, most itt akár csodákra gondolok, Jézusnak a csodáira, ragaszkodik a betűkhöz, hogy ha ott arról van szó, ha így írták el evangélistának, akkor nincs helye semmiféle pszichologizálásnak, így mondják, akkor azt betű szerint kell értelmezni, az úgy történt betű szerint. Én pedig azt állítom, hogy a jövő útja, a teológia jövő bontakozásának az útja az, hogy föllazulunk jó értelemben ebből a merevségből, és sánszot adunk arra, hogy egy új fogalmazásban mélyebben értsük meg azt a valóságot, ami az a lényeg, és nem annak a verbalizálása. Tehát egyik gyarlóság a protestáns teológiában ez a merevség, hogy itt minden el egészen odáig, hogyha 6 napon át teremtetted, és akkor az igény 6-szor 24 óra. Tudjuk azt, hogy az igazi fundamentalisták idáig mennek el, hogy az bizony nem mese, az 5900, nem tudom hány évvel ezelőtt, az 6-szor 24 órát jelent. Hát ez egy olyan megkötöttségi a protestáns teológiák, amiből szabadulni kell. Ez az egyik gyarlóság. A másik az, hogy elvitatja a protestáns teológia, hogy olyasmik ma is történhetnek, mint amikről a Biblia beszél. Azt mondja megint csak az ortodox, a merev teológia, hogy igen, az egy különleges idő volt, lezárult aztán már Pál apostollal, vagy az apostolokkal, halálukkal, egy különleges idő, amikor különleges istenélmények voltak, különleges csodák történtek, különleges kijelentést kaptak, de az lezárult, és most már csak a visszaemlékedés révén eleveníthetjük meg azokat a dolgokat, és úgy kell, amit ígéltünket berendezni, hogy visszaemlékezünk, fölmelegítjük azokat az élményeket, ami rációnkban, és azután morálisan kivitelezzük a Bibliának az etikai követelményeit. Hát ez bizony majdhogy nem olyasmi, mint a Szentléleknek a megoltása, amikor a mai protestáns teológia elvitatja, hogy folytatódik. Az, ami ősidőkben elkezdődött, még én merevészen így mondom, a Biblián kívüli világban elkezdődött, és bőven tapasztalták sámánok és egyenek, ami elkezdődött ős időkben, a bibliai időkben egy különös felfokozása, föltisztulásra jutott el, és a bibliai idők után is igenis folytatódott. Itt a protestáns teológia másik merevsége, hogy igen, ők ezt kapták, de mi már csak az emlékezésből életünk, hogy visszaemlékezünk őre álljuk. Érthető a protestáns teológiának ez a merevsége, azért, mert ingoványos a terület, amiről most beszélek. Hogy tudnék, azóta is kaptak víziókat emberek, látomásokat, profétai képességeket, ajándékokat, erőket kaptak. Ez a terület nagyon ingoványos, és érthető, hogy a teológia elzárkódik el az egészet, kizárjuk, ez az egész idegen a keresztény, az engedelmes keresztény hittől. Ingoványos tört, ezt el kell ismerni, de szerintem a megfutamodás a nehézségek elől nem keresztény sajátosság erény, hanem igenis tudatosítani kell, hogy ez egy új terület, ingoványos terület. Mindig is volt persze, nem új terület, de most szinte tömegesen jelentkezik és újra igényeli a létjogosultságát ez a terület, és újra szembesülni kell azzal, amit régebben elintéztek, az, hogy szektás, mágiára tették, keretnek, kiközösítették. Ma nem lehet ilyen egyszerűen elintézni a problémákat. Szerintem a dogmatikai lezárás, nem megoldás, szembe kell nézni a problémával. Egy gyarló hasonlattal így mondhatnám, van olyan fúrás, olaj, utakat fúrnak, és van olyan fúrás, amikor előtör az olaj sárral keverve. Olaj és sár jön elő. Most akkor el kell dugaszolni azt a olajkutat, vagy pedig azt a nehéz feladatot kell válni, külön választjuk a sarat és az olajat. Elképzelhető, hogy minden ilyen Isten élmény, Isten közelség, amiből előtör valami élmény, akkor bizony sáros olaj jön elő. Az emberi szűhével kever, nem akarok kigyászat mondani, az emberi szűhével elegyedett isteni valóság tör elő, és az egyháznak, a teológiának szerintem vállalni kell ezt a nehéz munkát, hogy megkülönböztetni. Elkülöníteni az olajat, a nemes olajat, a sártól. Lehet-e ezt csinálni? Lehet, de ennek külön szabálya van, hogy miként kell elkülöníteni. Itt megint az a baj, hogy amikor jönnek a nagy tudós teológusok és elkülönítik, akkor megint a ráció kategóriájával akarnak elkülöníteni, hogy ez idáig tiszta hit, innen kezdve már tisztátalan, tehát mondom a bibliai kifejezés, a lelkek megítélését racionális eszközökkel akarják elvégezni, hogy ez nem lehet. Ezen a területen nem a tantisztaság, a mérték, egység, hanem a szív tisztaság. Egészen más a tantisztaság és a szívnek a tisztasága. Ha valaki Szentlélektől kap lelkek megítélési ajándékát, az nem a tanítás felől fogja minősíteni a bizonyságtételt, hanem a szív indulatára ráhangolódik, és megéri azt, hogy ez ugyan csacska dolgokat vezér, az eddigieket ütő, azokkal ütköző dolgokat mond, de valami isteni mégiscsak megjelent benne, és azt az isteni nem szabad megoldani. És ki kell mondani bizony esetesen, hogy a protestáns teológia merevebb ezekben a dolgokban, mint a katolikus teológia. Ez egy sajnálatos dolog. Több rugalmasság van a katolikus egyházban az ilyen mai jelenségeknek a befogadására, mint a protestáns egyházaknál. És ez egy különös önellentmondás, ezt is tudatosítsuk magunkban. Tudnék, egyfelől azt mondjuk, hogy egyetemes papság, a nagy vívmánya a protestantizmusnak, és ez így van, és valóban az, egyetemes papság. De ezt az egyetemes papságot nem engedik azért megélni, gyakorolni szabadon, hanem az egyetemes papság megélését bele kell kényszeríteni a hagyományos dogmatikai keretekbe. Az él jól az egyetemes papsággal, aki beleigazodik a régi dogmatikai kategóriába, és ez ellenmondás. Ha igazán komolyan veszem az egyetemes papság, tehát az, hogy én személyesen állok Isten elé, veszek tőle hatást, és azt személyesen megfogalmazom valahogy jó-rosszul, az már más kérdés, de jogom van személyesen Isten közelébe oda imádkozni magamat, és amit átéltem, jogom van saját szavaimmal, a dogmatikától esetleg eltérő mondatokkal, fogalmával megfogalmazni. Ez volna a konzekvens egyetemes papság. De hát ez nincsen, ha meghirdetjük, és ugyanakkor bekényszerítik, be akarjuk kényszeríteni a hagyományos dogmatikai keretekben az élményeket. Ezt most konkrétan így viszem tovább a gondolatot, hogy a szekta és a nem szekta közti választóvonat odébb kell tolni egy kicsit nekünk protestánsoknak. Mert idáig az volt, hogy Heidelbergi K.T. második felvétit vallás, ez az a vonal, ami ezen belül van, az jó, az református, az tiszta, ami ezen túl van, az gyanús, az elveten én is vallom, hogy van határvonal a tiszta biblikus hit és a tisztátalan ember elemekkel túl töltött, túlfertőzött Isten élmény között. Van határ, van szekta, de mondom, az eddigiekhez képest, ez a szemét megjelentsem, az eddigiekhez képest odébb kell tolni a határt a szekta és a nem szekta között, nekünk reformátusoknak is. Erre jellegzetes példát van, és megint arra, hogy a katolikusok ezt tekintetben rugalmasabbak, kimondom ezt a szót, hogy az angyal. Egy kicsit ízlelkesség ez az ott, hogy angyal. A katolikus egyházban egészen más rezonanciája van ennek, hogy angyal, mint a protestáns egyházakban. A katolikusok mondják, hát jó, persze, angyal, ilyen van, és baj is van ilyen. A protestánsoknál ez, hogy angyal, ez már a határ, és már nem tudjuk követni a dolgot. És egész konkrét példa, és nagyon szemléletes, tanúságos példa, de megjelent egy szép vastag könyv, ilyen címet, hogy az angyal válaszol. Szerintem ennek a századnak egyik legszebb alkotása, bizonyságtétele. Egy csodálatos bizonyságtétel arról, hogy manapság egy halál közelbe került kis társaság hogyan éli meg angyali közvetítéssel az Isten segítségét, mert erről szól igazából a könyv. Egy csodálatos, remek mű, és nincs piaca ennek a remek műnek se a testvérsoknál, se a katolikusoknál. Itt hever a pincékben százával vagy ezrével ez a könyv, és óriási szellemi vesztesége a magyar evangélium életnek. Nem kell ez, a protestánsoknál azt mondják, hogy elvileg is ilyen nincs, hogy ma angyalokkal kommunikálok, ilyen nincs, ez már eleve szektársak. A tartalma meg pláne, mert a tartalma nem azonos a helytetleni kártyával feltételünk. A katolikus egyháznak se kell ez a könyv. Jó lehet, ők azért az angyal ügyet melegebben, közelebbi módon kezelik, de nekik se kell ez a könyv, mert ők elvileg elfogadják, hogy van angyal jelenés ma is, de spéci ez a könyv, ez olyan dolgokat mondani, hogy üti a katolikus dogmatikát is, tehát ezt nem lehet forgalomba hozni. Egy nagyszerű bizonyság a mennyei világról, a szellemi életről, és se protestánsnak, se katolikusnak nem kell, de még egyszer mondom, nálunk elvileg is, meg tartalmilag is nem fér bele a keretünkbe, katolikusoknál elvileg beleférne, de amit mond, az nem megfelelő a dogmatikának, tehát. Na ez egy kis szemléltetés arról, hogy a határ, a szekta és a hűséges hit között nagyon szorosan húztuk meg, szerintem odébb kell tolni, és például ezt a könyvet is reformátusoknak is, tehát katolikusoknak is be kellene fogadni a hiteles körön belül, vagyis el kellene fogadni, hogy vannak ma is víziók, látomások, hiteles Isten élmények, amiket persze meg kell vizsgálni, és aki ilyen Isten élményben részesül igazán, az elég alázatos, meggyőződésem tapasztalom szerint, elég alázatos, hogy odabocsátja a testvérek bizonyságtétele vagy megvizsgálása alá, és betagolja az ő meggazdagodott ítéletét a közösségnek a ítéletébe. A lényeg tehát itt az, hogy az a bizonyos és, az nagyon fontos mind a két irányba. Fontos az, hogy legyen Isten tapasztalásunk, fontos az, hogy az Isten tapasztalást igyekezzünk verbalizálni, de minden verbalizálásnál fogadjuk egy az relatív, és nem annak a megszövegezés élessége szerint az Isten élményt minősíteni, hanem valamiféle ráhangolódással a verbalizáláson és a hidon, az késen át el kell jutni a jobb agyféltekének a világába, hogy vajon mit él át ez az ember, amikor ilyen módon tesz valóvást a hitéről. Na most a teológia jövőjeire tekintve azt mondom, hogy már jelezte, hogy a protestáns teológiának hol kell lazítani, hol kell oldani és tágítani az eddigi merev kereteit. De a katolikus egyháznak is van tennivalója, amikor egy kicsit engedékenyebb ezek iránt a modern élmények, látomások, Isten tapasztalások felé. A katolikus egyháznak is van tennivalója, még erről mondok valamit. Nevezetesen ezek a Isten tapasztalások, hát szented a terület, és igazán kérdés, hogy elég tiszte a kezünk, szívünk, szó kincsünk ahhoz, hogy erre a szent területre behatoljuk, de mégis azért veszem most a bátorságot és szólok erről. Itt az a izgalmas dolog, hogy belül, bennem jelent meg valami, és az a bennem megjelent valami, az mennyiben az én belső világomnak a mozgása, megmozdulása, és mennyiben egy objektív, megfogható külső valóságnak a betörése az én világomba. Ez aztán a igazán nehéz megkülönböztetés. Tehát például maradjunk a Lourdi csodánál, vajon amikor átélte azt a látomást az a szegény leány, az a Bernadette, akiről följegyzik, hogy nagyon nyomorúságos, hátrányos helyzetű, többszörös, sokszoros hátrányos helyzetű valaki volt, és családi gondok, és egészségügyi gondok, társadalmi problémák, mindenféle összesűrűsödött benne, nem volt szép, már egyre. Ez egy látomás lát. És az eredeti vallomásában nem azt mondja, hogy láttam Szűz Máriát, hanem egy szép hölgyet láttam. Egy szép hölgyet. Na most itt kezdődik aztán az igazi izgalmas tudatkozás, hogy is van ez, egy szép hölgyet láttam, akit aztán persze a továbbiakban nem kis húzakodás után, ezt hozzá kell tenni, katolikus egyház, az az, hogy Szűz Máriát látta. És hát ő is elfogadt, igen, az Mária volt, de az első vallomás az, hogy egy csodálatosan szép hölgyet láttam. Most itt elkezd az ember gondolkozni, hogy ténylegesen egy mennyből leszállt Mária érintés volt ez, vagy pedig a sokszorosan hátrányos helyzetében, a sok elfolytárban, keserűség, stb. A Magna Mater archetípusan, most szaknyelvet beszél minden ember, de ott van a Magna Mater, a nagy anya képe. Nem úgy van-e, hogy a benne is élő Magna Mater képe egyszer csak kivetült és élményé látomássá lett. Nem von le az értékéből semmit a dolognak, hogyha azt mondja, igen. Ha magad a Máter látomás egy hátrányos helyzetű, csúnya, ilyen olyan lány, lát egy gyönyörű nőt. A benne lévő vágy, a benne meg nem valósult, szép, nézitele, ez mind benne van, és igaz az, amikor az megösszűnt várja. Mert a katolikus egyház minden női szépséget, tökéletességet Szűz Máriának tulajdonít, ő benne szemléli. Tehát ezt a Magna Mater élményt, ezt elfogadjuk, hogy Szűz Mária volt, érik a testvérek ezt a megtestesítést. Az első verbalizálás az volt, hogy egy gyönyörű nőt láttam. Aztán folytatódott a verbalizálás és az azonosítása, a beazonosítás, igen, látta egy gyönyörűt, ez nem volt más, mint Szűz Mária. És most már ez végérvényesen le van zárva, Szűz Máriát láttatom a látomásban. Na itt a problémát szeretném csak fölmutatni ebben a konkrét esetben, hogy van bennünk valami, sok minden, a mélységben, a feltárthatatlan belső mélységekben sok minden, de Jung volt az, aki archetipusoknak nevezett sok minden. Ez is, hogy a Magna Mater, a nagyanya, aki után vágyódik minden ember, annak az ölelés, annak a melegsége után. Tehát van a gonosz boszorkány is, a papa figura, a szigorú apa figura, teli vagyunk ilyen archetipusokkal, és ezek időnként megelevenednek, és élménnyé lesznek. És szinte-szinte úgy érzem, hogy jött valaki a külső-felső mennyei világból, és az megérintett engem. Most a katolikus egyház ragaszkodik ahhoz, hogy itt nem szabad ide pszichologizálni a dolgot. Ez igenis Szűz Máriának a megjelenése volt. Én meg azt mondom, hogy a teológia további útja az lesz, hogy ezt a bizonyos belült, ezt egy kicsit tudatosítsa, hogy is van ez a belül. Ez a terra incognita egyelőre, most csak ugye a figyelmünk oda fordult, hogy hát van egy belül világ, egy sokkal mélyebb, sokkal gazdagabb belül világ, mint eddig sejtettük, és abban a belül világban van valahol az Isten, és nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy én egy semleges felső szerkezet vagyok, amit időnként kívülről megérint egy isteni érintés, és akkor mozgálva jön, hanem benned van belül valami módon az Isten, és időnként egy élményben életre támad ez az Isten rejtettség, a bennem elrejtett Isten. De az egyik német teológusnak van egy gyönyörű hasonlata erre, hadd mondjam ezt el, és örülnék, hogyha élményszerűen élnénk át, hogy ez a hasonlat mennyire szépen mutatja az igazságot. A költöző madarakról, festékről mondjuk veszi a hasonlatot a teológus, egyébként katolikus teológus, csak éppen most teszi indexre a könyveit. Ez a katolikus teológus azt mondja, hogy hogy is van ez, hogy a madarak költöznek, és biztos érzékkel oda találnak délen, tengeren, hegyeken, mindeneken át, ahol tavaly is voltak meg a hányadik őseik is. Holott ők idei fecskék, időt kikeltek a tojásból, és ősszel biztos érzékkel oda találnak. Hogy van ez? Lefele néznek. Térképet látnak, és látják itt az Európa határa, tenger, most már Afrika fölött vagyunk. Lefele néznek? Nem. Nem tudom ellenőri, nem vagyok ornitológus, de föltételem, hogy ő utána nézett, amikor használta ezt a képet, azért nem lefele néznek, hanem a csillagokat nézik. Csillagképek szerint tájolják be a tükladörökülésüket. Most ezen gondolkodjunk el, hogy csillagképek szerint. Vagyis, amikor abból kicsi tojásból a kicsi pecske kikel, akkor be van táplálva már a idegrendszerébe egy térkép, egy menetrend, egy útvonal. És ez a csillagokhoz igazodó útvonal. Hát, tudatosíts magad, kimondja azt, hogy göncölszekér. Van a négy csillagot, a sarcsillag. Hát ilyen nincs, hogy göncölszekér, ezt az én csinálom, hogy göncölszekér. Összekötök négy csillagot tetszés szerint, aztán fiastúk vagy délkeresztje, majd medve, meg ilyenek. Vannak ilyen csillagképek, amiket én csinálok, mert ott ezek 100 meg 100 millió fényévnyire vannak egymástól, semmi közük igazából, egymástól azon ki, hogy én összekötöm őket ilyen mondjuk göncölszekér képbe. Na most azt állítja tehát az ember, hogy a fecskének az agyában is vannak ilyen fix csillagképek, amikhez képes lehet tájékozódni, és biztosan oda találni. Most itt jön az igazán izgalmas, és hogy ezek objektív valóságok, ezek a betáplált csillagképek. Objektív valóságok, vagy pedig szubjektíve generációról generációra már úgy kell ki a tojásból, hogy bele van táplálva. Most azt mondja ez a teológus, és én nekem nagyon tetszik ez a gondolat, hogy így vagyunk mi is, hogy az, hogy Isten örök élet, üdvösség útja, ez objektív valami, vagy pedig ősi belénk táplált térkép, szellemi világnak az ősi velénk táplált térképe, ami némelyekben az egész a tudatos világosság szintjére emelkedik, az átlag embernél hamu és szemét és mi alatt eltakarva, hogy Reményi Sándor mondja az egyik versében, eltakarva, elásva, letaposva van, hatástalan. Azok a proféták, azok a látnokok, akiknél ez az erővonal, ez a mennyei térkép tudatosodik, és elindulnak annak az útján a hazafelé. Na most itt az a helyzet, hogy ezt, mint lélektani valóságot én komolyan veszem, és egyáltalán nem bánt, hogy ilyen a mi szerkezetünk, sőt, én dicsőjük, de az is jelent, hogy így vagyunk teremtve, mint hogy a festék, nekünk is van egy ilyen szellemi térképünk a hazatérésre nézve. És aztán már további kérdés, hogy és aki ezt nem tudatosította magában, az hogy viszonyuljon a prófétához. Proféta lelkek engednek egymásnak, mondja a Biblia, és van olyan, hogy gyülekezet. Sőt, még egy utolsó adatot, amit olvastam, ezt aztán tényleg személyes olvasmányomból mondom, ugyancsak, többit is megőrz, de ezt kísérleteztek gólyákkal. Elindul egy gólyasereg, és megérkezik pontosan oda, ahova kell, ahol tavaly is mentek, meg jövőre is mennek. Elkülönítettek egy gólyát, meggyűrűzték a lábát, és nem engedték, hogy a csapattal induljon el, hanem késleltették egy hetet, két hetet, és egy hét múlva, két hét múlva elengedték egyedül. És elindult délfelé, és nem érkezett el oda, ahova a csapat érkezett. Nem tudom hány száz kilométerre, hogy emlékszem, a megérkezés helyétől balra elfelé, nem is Afrikába talán, hanem Ázsiába, valahova elfordult a dolog. Tehát egyedül is megvolt benne ez a menetel, ez a röpülés, de ez egy külön misztérium, hogy csapatban tévedhetetlenek, egyenként tévedezők. Egyenként betájolnak és mennek, de nem olyan biztos a megérkezés. Nem tudom, érzékeljük, hogy az egyháznak a misztériuma benne van ebben. Csapatban lehet igazán megtalálni az irányt. Aki egyéni úton gőgösen, magabiztosan megy, hogy én kaptam kijelentést, nekem semmi segítség, gondról nem kell, én megyek, biztos az én utam, az tanuljon egy itt a gólyáktól, a pecskéktől. És igenis, alázatosan vegyük tudomást, hogy be vagyunk térképezve belül mindnyájan szellemünkben. Bennünk van a hazavezető útnak a csillagképe, de ezt azért mégis csak együttesen kell csinálni, mert együttesen érkezünk haza. Na hát itt vannak ezek a megfoghatatlanok, ezek az új kategóriák, hogy van vagy nincs valóság. A pecskének a agyában ez egy kivonatolható, lemérhető valóság, vagy pedig egy szerkezet. Valóság azért nem működik. Nem valóság azért, mert nem lehet kivonatolni vegyi úton, retortákban, hogy mely sejtek azok, amelyeket tudják. Na és azt hiszem, itt vagyunk mi is, hogy bennünk van a hazaérkezésnek a térképe, és boldog ember az, akinek a tudatos világát így menően föltisztult ez a térkép. Áldjon meg Isten bennünket ilyen egységgel, hogy a térképeinkben tájékozódjuk és ismerjük egymásra, és csapatba verődve tudjunk igazán hazaérkezni. Hajtsatok egy másik. Kérdezettem, köszönjük, hogy egyre inkább fölismerjük, hogy még az állat is mérhetetlenül több, mint amennyit eddig gondoltunk, tudtunk róla. Az állat is mérhetetlenül gazdagabb életet él, mint ahogy mi méricskéljük az életüket. Köszönjük, hogy megsejtettünk valamit abból, hogy a mi ember létünk kimondhatatlanul gazdagabb több annál, amennyit megélünk tudatosan belőle. köszönjük a tudatos világunkat, hiszen az a mi emberi méltóságunk, hogy szavakba önthetjük azt, amit átélünk, de köszönjük, hogy mérhetetlenül gazdag az a világ, az a rejtett világ, amit szavakban kellene, megfelelő szavakban kellene önteni. Áld meg az egyházakat, hogy ne rekedjenek meg, ne akadjanak el a szavakba, vegyük a dogmák börtönébe, hagyd tágasságot, szabadságot az egyházaknak. Köszönjük a protestáns egyházaknak a eredeti elmi szabadságát, az egyetemes papság örömét, és bocsáss meg, hogy ezt is beszűkítették, bekorlátoztuk, azt, hogy meg tudjuk élni az egyetemes papság örömét, valóságát. És köszönjük, hogy katolikus testvéreink is élik a maguk életét, sokszor tágasabban, nyitottabban, mint mi. Azt, hogy meg tudjuk békélni egymással, jobban tudjuk szeretni egymást, tudjuk hajlandók lenni arra, és hogy tanuljunk egymástól, könyörgünk az igazi ökuménéért, édesatyát, az igazi testvériségét, ami igazából van is már, hiszen engednek egymásnak a szófét, aki a legajándékozottak, a legérintettek, megtapasztalják, fölismerik egymásban a megérintett embernek a körömét, az ajándékát. Áld meg minket is ebben a gyülekezetben is, hogy gazdag legyen az életünk. És áld meg minket, hogy testvérei legyünk egymásnak, jó testvérei, azok, akik különféle érintéseket, ajándékokat, kegyelmet kaptunk tőled. Édesatyám, elég tárjuk a mi gyülekezetünk életét, és kérünk, hogy élj minket testvérekké. Olyan gazdag ajándékot adtál ennek a gyülekezetnek, megajándékozott gyermekeidet, vezérelted ide, állt meg minket, hogy jó testvére legyünk egymásnak. Ezt mi magunktól nem tudjuk, de Szentlélek Isten tudod közénk árasztani a szeretetet, azt a mennyei szeretetet, amely belőlünk nem telik ki, de amely nélkül nem is tudunk élni. Szentlélek Isten, adj nekünk új kezdést, áld meg minket ezeket az estéken, minden együtt létünket, Jézus nevében hívunk, kérünk, Szentlélek Isten, pásztorok, kormányok, a